2026. május 19-én kedden délben a Gazdaélet kezdődik, a Vidék magazin műsora itt a Marosvásárhelyi Rádióban.
Gazdaélet.
Köszöntöm Önöket, Sármási Bocskai János vagyok. A következő 50 percben a vidéki emberek mindennapjaiba, valamint a közösségek nehézségeibe és megvalósításaiba próbálunk betekintést engedni. Ha érdekli a téma, tartsanak velünk. Mai műsorunkat felvételről sugározzuk.
Gazdaélet. Föld és ember közelben, minden kedden délben, a Marosvásárhelyi Rádióban.
Röviden mai műsorunk kínálatából. A hétvégén 6. alkalommal szerveztek palántanapot Csíkszentmártonban. Erről hallhatnak hamarosan.
Szeretnénk népszerűsíteni amúgy a kertészkedést, a háztáj körüli gazdálkodást, és az idén nagy hangsúlyt fektetünk a komposztálásra, hiszen értékes tápanyagot készíthetnek az emberek.
A Maros megyei Cséjén termesztett virágok keresettek a környező megyékben is. Dániel Ildikó virágtermesztővel beszélgetünk.
Én otthonról nem nagyon árulok. Én kezdem Medgyesen, Szeben megyében és Csíkszeredában.
Majd a gazdasszonyoknak és a konyhában otthonosan mozgó férfiaknak hasznos tanácsokkal szolgálunk. A szentegyházi Rancelőd erdésztechnikus, fiatal állattenyésztő, természet és állatszerető. Vele készült interjúnk.
Nekem úgy mondjam terápia is, kiszakadok az emberi hülyeség közegéből és az állatok között egy kicsit feltöltődök.
Ma is eredményesen működik az Istvánházi gazdakör. Fülöp Zoltán elnök válaszol kérdéseinkre.
Azért indítottuk, hogy a román támogatást, ami jött a tejre, a 6 hónapos bornyukra és a tinokra, ezen a gazdakören kaptuk keresztül minden gazdaköri tag 2006-ig.
A megszokott ízek, kipróbált termékek mindig sikeresek. Borbé Zsuzsa csíkmenasági vállalkozót kérdezzük.
Az ünnepek előtti időszak az egy kicsit zsúfoltabb. Olyankor nagyon megugrik a kereslet a beiglik iránt, és ugyanúgy a dobozos sütemények, tehát amit akarja a zserbólinzer, hókiflé, kókuszkockát is.
Kedves hallgatóink, ezt kínáljuk mára, ha felkeltettük érdeklődésüket, maradjanak rádió közelben.
Műsorunkat a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz mellett a középhullámú adókon és interneten is követhetik a marosvásárhelyirádió.ro címen.
Hogyha Judit polgármester vagyok Csíkszentmártonból.
Idén immár 6. alkalommal szervezték meg a palántanapot. Miért annyira fontos ez az esemény a településnek, a községnek?
Azért annyira fontos, mert szeretnénk népszerűsíteni amúgy a kertészkedést, a háztáj körüli gazdálkodást, és az idén nagy hangsúlyt fektetünk a komposztálásra, hiszen értékes tápanyagot készíthetnek az emberek. Régebb is volt komposztálás, de valahogy elfelejtődött, és újra divatba kell hozni a komposztálást.
Mennyire kertészkednek itt a lakosok? Az a régi szokás vivődik tovább?
Környékünkre azért még jellemző, hogy szeretnek az emberek kertészkedni, és nagyon várják a palántanapot, mindig az a visszajelzés, hogy nagyon hasznos volt, meg is várják, hogy itt tudják beszerezni a palántákat.
Sokan foglalkoznak palántakészítéssel?
A mi falunkban egy ember foglalkozik, Srádi Gáspár, ő két nagy fóliában termel nagyobb palántokat, de viszont az is előfordul, hogy otthon próbálkoznak palántaneveléssel az ablakba, de azt mindig pótolni kell.
Mindig többen szoktak lenni itt a palánta napon, palánta termesztők, tehát más településről is jönnek. Ők meghívásos alapon jönnek, vagy tudják, hogy van ez a rendezvény, és akkor kihasználják, hogy a terméket értékesítsék?
A termelők közt vannak visszatérők, bibófarm, madéfalvi kertészet, de mindig jelentkezik új termelő is.
És nem csak a zöldségpalántákba kell gondolkodni, hanem vannak itt nagyon szép virágpalánták is.
Igen, helyileg is van, aki ezzel foglalkozik.
Az idén a szakmai előadásokon a komposztálás mellett még miről van szó?
Komposztálás mellett gyógynövényes foglalkozások és természetesen gyerekfoglalkozások, hiszen a gyerekek által legegyszerűbben megfogni a szülőket is. Hirdettünk meg különböző versenyeket, eszépályázatot és rajzpályázatot is a komposztálás és fenntartható gazdálkodás témakörben. Támogat a gazdaszervezet, a Garden projekt is idén másodszorra az Apemintusnál is beszállt a támogatók körébe. És értékes díjakkal távozhatnak, akik beneveztek a versenyre, viszont van kapu eleje szépségverseny. Idéntől egy olyan programpontja lesz a szépségversenynek, hogy már a palántanapon ki fogunk osztani kiültethető virágokat, töveket, többnyire ívelő virágokat, amiket ha kiültetnek a kapuk elé, akkor díjazva lesznek a falunapokon.
Srádi Gáspár vagyok, Csíkszentmártoni lakos, fiatal gazda, zöldségtermesztő és palántatermesztő. Nagyon jó ez a palántanap, ez a kezdeményezés, mert lehetőséget ad a környékbeli palántanevelőknek, zöldségtermesztőknek, hogy árusítsák a palántjaikot. Lehetőséget ad új kliensek és a régi klienseknek, hogy vásároljanak, és a termelők is egy kicsit úgy felszabadulnak, beszélgetnek, tapasztalatot cserélnek.
Egyedüli palánta termesztő vagy itt Csíkszentmártonban. Miért nincsenek többen? Nehéz ez a munka, vagy sok a macera vele?
Igen, egyedüli palánta termesztő vagyok. Ez a munka, ez nagy elhivatottságot, odaadást és szeretetet kíván. Hova tovább nagyobb a befektetés, az input anyagok arra megy föl.
Valakitől támogatást kapsz, vagy mindent a saját zsírból kell megoldjál?
Mindent saját zsírból oldunk meg, ez úgy van, hogy ma december-január folyamán kezdjük nézni a speciális magokat, amiket szoktunk tenni. Lassankán már készülünk a szezonra, fóliákat előkészítsük, és megvásároljuk azokat a termékeket, tőzeget, magokat, amik szükségesek a palánta szezonra, ahhoz, hogy ideiben neki tudjunk fogni, mert vannak olyan termékek, amik kicsivel olcsóbban már télen meg lehet vásárolni, és ezért ideibe kell lépni, mert ha nem kifogynak a piacról.
Az idén milyen palántákat hoztál?
A megszokottat a paradicsom paprikafélék, uborka, cellár, karalábé. A paradicsomból van többféle, befőzni való paradicsom, étkezési paradicsom, koktélparadicsomok. Akkor a paprikából vannak a tölteni való paprika, kápia, almapaprika, csipős paprika, és próbálunk minden évben valami újat kipróbálni, hogy bővítsük a termékpalettát, legyen újdonság a kliensek számára is, és hogy mi is próbálkozzunk új fajtákkal, hogy minél jobban tudjuk csinálni ezt a tevékenységet.
Amit kihozol ide a palántanapra, ez általában el szokott fogyni?
Ez sok mindentől függ, egyik évben más az igény, másik évben megint más szeretnének vásárolni a vásárlók, de hogy minden évben a megszokottat, ami bevált, azt mindig kérik. Uborkából is van egy fajtánk, amit nagyon szeretnek a vásárlók, tehát nagyon jól esik nekem, hogy ilyen pozitív visszajelzéseket kapok, nagy erőt tudok ebből meríteni a munkám során.
Elhangzott riportunk a csíkszentmártoni 6. palánta napról készült, most Mátyás Judit énekel.
Thank you. még az epokám.
Daniel Ildikó vagyok, Csejéből, virágtermelő.
Mióta termelik ezeket a szép virágokat?
Közel 23 éve, közösen anyósékkal, aztán egy olyan 18 éve külön.
Mi volt az indítatás? Láttak egy részt a piacon, hogy erre van kereslet?
Megélhetőség, mert Csejében nagyon mással nincs miből megélni, és ez úgy jónak tűnt. Most már egyre nehezebb, többen vagyunk, sokan.
Ekkora területen van ez a virágos?
Nekünk 5 ári, 3 fóliánk van, itt termesszük.
Milyen virágokat, milyen fajta virágokat termesztenek?
Mindenféle kapható, évelős, egynyári, őszi, tavaszi, mikor szezon van, annak a megfelelő virágot termeljük.
Hányan dolgoznak itt a fóliasátorban? Csak a család, vagy alkalomattán azért tud napszámosokat is megszólítani?
Nálunk csak a család, én és a 3 gyerek.
A gyerekek is már tudják, hogy melyik a büdöske és melyik a folyó muskátli?
Mindent. Tehát mindent. Mi 4-en csináljuk családilag. Nincsen alkalmazott, nincsen munkás, 4-en.
Mikor kell elkezdeni, hogy ilyen szépek legyenek most májusra, júniusra ezek a virágok?
Hát attól függ, hogy melyikről beszélünk. Magokat már vessük december, január. A dugványokat, a muskátlinak, azt már novemberben már palántáljuk ahhoz, hogy most kész legyenek eladásra.
Hány tő van itt a 3 fóliában? Vagy ezt nem számolják, mert elvetik, és amelyik megmarad, gondolom.
Őszintén nem tudom.
Több ezerről beszélgetünk.
Több ezerről beszélünk természetesen, de nem tudom megszámolni hány tő, mert nagyon sok fajtánk van.
Azt ki lehet számítani, hogy körülbelül az idén muskátliból mennyit kell adni büdöskéből, vagy fajtánként? Vagy termesszük azért, mert ha nem termesztenik, akkor keresnék, ha meg termesszük, akkor lehet, hogy nem éppen arra van szükség?
Úgy átlagban már tudjuk azért, hogy mennyi fogyna el, de van olyan, hogy már nem tudunk kiszolgálni, elfogyott hamarabb, van mikor megmarad, és van olyan év is, hogy nem elég.
Mekkora körzetet szolgálnak ki?
Én otthonról nem nagyon árulok. Én kezdem Medgyesen, Szeben megyében, és Csíkszeredában, Hargita megyében.
Megvannak a stabil kuncsaftok?
Igen. Nagyon sok stabil van, tehát visszajáró nagyon sok van, de akad új is. Természetesen nyitottak vagyunk. Beültetésekre is vállaljuk, és szállodáknak is hordok, tehát sok régi kuncsaptom van.
Gondolom, hogy bármilyen nehéz legyen az élet, azért a szépre adunk. Szeretjük a virágot, és azért valahonnan az a 10 lej, 15 lej kikerül.
Igen, hál' Istennek még ez idáig így van, reméljük marad is, aztán meglássuk, mi lesz a jövőben.
Meddig lehet ezt csinálni ilyen nagy lelkesedéssel?
Minden nap megunjuk, minden nap, mikor későn érünk haza, fáradtak vagyunk, megunjuk, de újra kezdjük. Pihennünk egyet, és új erővel újra kezdjük.
Daniel Ildikó csélyei virágtermesztővel készült interjúnk. Egyre nehezebb, megbízható, lelkiismeretes állatgondozót alkalmazni. Ünnepek előtt megnő a kereslet a kedvenc termékek iránt. Hamarosan erről hallhatnak, maradjanak rádió közelben.
A Marosvásárhelyi Rádióban a Gazda Élet című műsorunkat hallgatják Sármási Bocskai Jánossal.
Yeah.
szellik a faluba, ütlen lettél hozzá. Azt gondolják felőlem, érted hús az orcán, de én azért nem sírok utána éjjel, nyugodtan a világon. Ha nem szeretsz, most mondd meg, ne járjak utána. De én azért nem sírok utána éjjel, nyugodtan a világon. Ha nem szeretsz, most mondd meg, ne járjak utána.
Balogh Dénes énekelt, most viszont a gazdasszonyok és a konyhában otthonosan mozgó férfiak figyelmébe ajánlunk néhány jó tanácsot. Ha az ételben te is van, a sót csak akkor tegyük bele, ha már levettük a tűzhelyről, különben a tej kicsapódik belőle. Az zárt edényben tartósított kenyér nem penészedik meg, ha kevés sót vagy egy szelet nyers burgonyát teszünk mellé. Az élesztővel vagy sütőpóral készített tésztákat, mihelyt megsültek, azonnal vegyük ki a formából. Ha az étel túlságosan sós, tegyünk bele főzés közben néhány szelet nyers burgonyát, ami magába szívja a só egy részét. A szódabikarbonát oldjuk fel néhány csepp citromlében vagy rumban, mielőtt a tésztába tennénk, hogy elveszítse kellemetlen ízét.
Roncelőd vagyok, szentegyházi. Egy kislány és egy gyerek édesapja, erdésztechnikus, hobbi juhász. Juhászkutyákkal foglalkozom már idestova 10 éve.
Volt hagyománya a családba az állattartásnak, vagy miért ez az állat iránti szeretet?
Alapvetően nem, mert értelmiségi családból származnék, de nem tudom hova tenni ezt a természet és állatok iránti szeretetet. Ma kiskoromtól örökké az erdőt bújtam.
Milyen állatok vannak?
A jútól a tehénen át, disznó, szarnyasok, a családi kedvencként a szamár.
Nagy létszámba van?
70-80 jú, nem tudom, hogy soknak számít te.
Hát mindig attól függ, hogy mihez viszonyítjuk. Elfoglaltság szempontjából azért van mit ott körülöttük ténykedni.
Van, hál' Istennek, és ez nekem, úgy mondjam, terápia is. Kiszakadok az emberi hülyeség közegéből és az állatok között. Egy kicsit feltöltődök.
Egyedül kúrája rendezze ezeket az állatokat, vagy van segítsége?
Időszakos, a télen általában egyedül, nyáron, mikor esztenázunk, akkor a falutól is vállalunk még jókot, olyankor van egy család, aki végzi a munka gerincét.
Mindig ugyanazzal az emberrel dolgozik, vagy időnként cserélődnek a munkásai?
Hú, hát szeretnénk mindig ugyanazokkal, de hát az utóbbi pár évben sikerült, csak sajnos a szakma annyira ledegradálta magát, vagy nem tudom, hogy fogalmazzak. Az régi juhász családok kihaltak, akik vérbeliek voltak, szerették, értették, együtt éltek az állatokkal. Most sajnos a társadalmunknak az ócsúlya az alja maradt erre a szakmára, aki egyébre nem jó, nyilván erre sem jó, csak mivel meg vagyunk szorulva, ezért velük is kínlódunk egy kicsit.
Néha azt tapasztalom, hogy nagyon jól meg is fizetik, de dolgoznak is velük együtt. Valahogy az a lojalitás, vagy a becsület szó mára már nem azt jelenti. Ön is így érzi? Vagy akikkel dolgozik, ezekben meg lehet bízni, hűségesek?
Most akikkel dolgozok, azok nagyon-nagyon megbízható, korrekt, állatszerető emberek, de mondom, ez egy kivétel a sokból. Tehát általában, ahogy tetszett mondani, ott kell állj mellettük már, effektíve, hanem csak azt lesi, hogy egy pár pálinkat tud-e inni valahol. Hogy az állat mennyire van jól, mennyire van elrendezve, hogy van megfájva, ettek-e kutyák, az abszolút nem érdekli őket. Sajnos.
Ez akkor önnek a napja az hány órás?
Hát az én napom is 24 órás, mert többi.
De úgy értem, hogy mennyi dolgozik, mert azért néha aludni is kéne.
Értem, változó. Ha jó emberek vannak, akkor beleférsz abba 12-14 órában valahogy. Ha rossz emberek vannak, akkor 24 se elég. Tehát akkor a méreg, az elkeseredés sokszor, tehát látod, hogy a munkád nincs értékelve.
Van hol legeljenek a jó? Kihaltja vagy bentartja őket?
Télen bentartom, viszont nyáron ilyenkor itt az rengeteg hegyi legelőnk Szentegyházán, amelyik minőségileg nagyon-nagyon magas színvonalat képvisel. Sajnos az itteni birtokviszonyok kicsit kuszaltak már egyéni érdekek mentén. A valamikori közbirtokosság magán legelőnkét jött vissza, és ez nagyban ázítja a gazdálkodást. Látszik is a legelőnken már a valamikori 8-900 hektár legelőbb, most nem tudom 400 van, ami ténylegesen legelő. Ugye bárdősödött, nincs legeltetve, nincs kaszálva, nincs takarítva. Úgy vagyunk, hogy a sajátunkkal sem nagyon tudunk mit kezdeni. És ezért egy kicsit nehezebb most, de igyekszünk anyagi ráfordítással is, saját karunkra is inkább, de úgyis erőszakoljuk a legeltetést, hogy maga az életforma se veszten ki, a legelőnk se tűnjön el, és az embereknek is, akinek még egy kicsi kedve van altot tartani, azt segítsük, amennyibe tudjuk.
Saját legelője van, vagy saját terület, ahol tud legeltetni?
Van egy 16 hektár, de azt csak tavaszi-őszi legeltetésre használom, és nyáron szénát kaszálok rajta.
Említette a juhászkutyákat is, ezeket a juhok mellé tartja, vagy egészen más okból is?
Hát ez egy érdekes helyzet volt, mert ugye legelőször a juhok miatt kezdtem juhászkutyázni, aztán egy adott pillanatban visszafordult az egész, tehát mikor a juhokról lemondtam az emberek véget, már nem kaptam normális munkaerőt, akkor már juhászkutyáimat annyira megszerettem, és annyi munkát belejük fektettem, hogy már őket nem akartam eladni, és aztán azért vettem megint juhot, hogy a juhászkutya már jó legyen.
Számít az, hogy milyen juhászkutyája van az embernek?
Addig a percig, amíg én vagyok felelős a falu állataiért. Tehát én ősszel el kell számoljak velük. Addig nagyon fontos nekem, mert ha nem én kell megfizessem ősszel őket.
De minden juhászkutya fajta ugyanúgy teljesít? Vagy azért vannak hűségesebbek, meg jobban dolgozók?
Hát a hűség kérdés annyira nem tevődik fel, tehát a juhászkutyának a juhokhoz kell hűséges legyen, nem a gazdájához. De ezer kategória van, tehát van ég s föld a juhászkutyák között.
Itt a mi vidékünkön melyik vált be, melyik a legjobb fajta?
Hát ez nagyon fogós kérdés. Attól függ az ember, mennyire alud a kutyák mellé, hogy így mondjam. Tehát a régi hagyományos karpati juhászkutyáink, a román fajták, most mondjam Mioritiket, vagy Karpatint, vagy a Korbot, ezek sokkal kedvesebb puha kutyák, viszont sokkal jobban igénylik az ember segítségét. Akár egy medvetámadást harítsál, akár farkas, bármi, igényli, ott legyél mellette, már akkor tökösebb sokkal. Viszont cserébe kapsz egy annyit, hogy puhabb a kutya az emberekkel, tehát nem olyan agresszív a turistákkal, kezelhetőbb, nem verekednek annyit egymás között se, a szomszéd farkakkal se. És ugye beszéltünk az emberanyagról, hogy olyan embereid vannak, amilyenek. A kutya egy évben 3-4 rend emberrel is dolgozik, tehát nem is ismeri jobban, mint a turista sokkal. Ő elfogadja, mint egy esztenak elléket, de nem fogadja felett álló embernek. Ilyen esetben ezek a keleti kutyák, amik ugye most divatosok lettek, ezek sokkal jobban teljesítenek.
Sok a vadtámadás, amikor a juhokként vannak az esztenán? Mert azért itt van az erdő közel.
Nem mondom, hogy olyan sok. Vannak bizonyos részek, ahol sokkal több van. Itt a Hargitán én azt mondom, hogy az átlagos, vagy sőt, még szinte az alatt. Nincs annyi medvénk se, ugye a fenyőerdőben annyira nem ül, mint lenne a tölgyerdőkben, például a lövétei karácsonyfalvi részeken, hogy sokkal több a medvetámadás. A juhokin vannak szabadon, kutyákkal, ember nélkül egész télen, és nem volt probléma soha az elmúlt 10 évben.
A turisták panaszkodtak a juhászkutyáira, mert azért elég sok hírt hallunk, hogy perelik a juhászokat, a juhászkutyák ellen vannak. Ez vajon miért alakult ki, hogy vannak ilyen elszigetelt esetek, amikor tényleg annyira támadnak a juhászkutyák?
Vannak, nyilván vannak esetek, tehát nem alaptalan semmi. Ugyanúgy, hogy vannak felelőtlen turisták, vannak felelőtlen juhászok is, akik nem figyelnek oda. És amit mondtam, nem a juhász van a jókkal rég, hanem egy-egy ilyen alkoholista szerencselovag, amelyik még sokszor élvezi is, hogy a kutyákat, turistákat hajkurásszák. Nos, ebből egy olyan hír lesz, hogy az egész szakmát megbélyegezi, a juhász kutyákat démonizálja. De az igazi támadásoknál én valahol kicsit párhuzamot tudnék húzni a medve támadásokkal. Tehát a támadások 70-80%-a az ember a felelős általában. Már nem úgy viselkedik, ahogy kéne. És a medvénél is ugyanaz a helyzet, tehát a medve se támad hobbiból soha. Juhászkutya is nagyon ritka.
Hogyha véletlenül azt veszük észre, hogy támad a juhászkutya, akkor mit tegyünk?
Egészen másképp működnek, mint a házi kutyák. Ezért van rengeteg félreértés. Sok anyagot meghallgatok, amikor ilyen kerekasztal beszélgetések vannak a juhászkutyákról. Úgymond szakértők vannak meghívva, de közöttük soha nem hallok én gyakorló juhászt meghívva, tehát ott van kutya kiképzős, éppen kutya kozmetikus még nincs, de az is lesz hamarosan. Ezzel nem a kutya oktatókat akarom megróni, hanem tehát egy kutyát lát tanítani könnyen, tényleg nagyon okos kutyák a juhászkutyák amúgy, ha akarod a malkot is megtörik, de viszont a juhászkutyát mindig csak falkába szabad értelmezni. És ott a falka ösztön felülír, addig tanítasz te bármit neki. Tehát mikor elkapja őket a 6-8 kutyát a hív, úgy mondjam, te hívhatsz, letérdehetsz, ritkán működik.
Mivel tudják a turisták kivívni a haragjuk? Már csak maga a megjelenésükkel is? Vagy hangoskodnak, dobigálják, vagy mi bőszíti fel a kutyát?
Igen, általában ezt, tehát ők arra vannak kódolva genetikailag, hogy a juhokat megvédjék minden áron. Ha lássák, hogy én most mint turista, a juh falát tartok, ők nyilván fognak jönni és megpróbálnak engem átnyomni. De nem fizikailag, hanem általában csak riasztása az elején. Ha én kezdem haigálni, ordítok, botozok, stb., akkor nyilván ezt támadásnak vélik. Három csoportra szoktam osztani a kutyákat. Általában 60%-a így se úgy harap meg. Ezek azok, akik ha ordítasz, elfutnak, és akkor mondod, hogy jaj, de jó. De az úgy harapott volna meg már fél tőled. Akkor van 30%, amelyik amúgy nem harapna meg, de egy ilyen viselkedés forma után meg fog harapni valószínű. És van 10%, amelyik így is megharap, de az megint értelmetlen dolog. Én mindenkit arra szoktam biztatni, hogy nyugodt maradjon, ne féljen, ne ordítsa, mert kutyát is megnyugtatja, ha nyugodt vagy, csendbe beszélsz hozzá, ő is lenyugszik, és egy idő után, amikor elvonul, ha ő is elmegy utána. Nyugodtan megvarod, míg elmegy. A legeslegjobb technika, még ha van nálad szelet kenyér, szendvicsek, ex, dobsz neki egy kicsit, akkor már rögtön barátod, akkor a leggonoszabb kutya is megnyugszik, s haverek vagytok.
Említett, hogy erdész technikus is. Mennyire kell most tartani a tolvajoktól? Vagy itt Szentegyházán sem lopnak, hanem szereznek, mint egész Székelyföldön?
Hú, mi nagyon hosszú pályát írtunk le. Tehát eljutottunk mi odaig, hogy valamikor Hargita megy a legatolvajabb települése voltunk, ha mondhatom így. Eljutottunk oda, hogy most Románia szinten legnagyobb csemetejutatéseket szervezzük. 350-400 önkéntessel ütetünk egy nap, többször is volt ilyen. Eljutottunk oda, hogy erdeiskolát akarunk üzemeltetni, hogy a gyerekeket már kicsi kortól visszavigyük az erdőhöz.
Na jó, de ez a bélyeg azért került önökre, mert rossz volt a visszaszolgáltatás. Tehát amit már egy fél mondatban említette, hogy a közbirtokosság vagyonát magánvagyonként szolgáltatták vissza, és akkor jöttek a nézeteltérések.
Igen, mint utólag kiderült, a visszaszolgáltatásra véletlenszerűleg jött úgy vissza, ahogy jött, hanem itt már a politikusaink, honatjaink már előre gondolkoztak, hogy óriási potenciállal bíró Hargitát, hogy lehet megszerezni, már a közbirtokosság is alapszabály jön vissza, akkor az egy és oszhatatlan, az soha nem veszi meg senki. De így magánemberektől meg tudják venni. És ezért volt engedve a falupás is 20 éven át, már így az emberek meguntak, megcsemöröltek az erdőktől, így mondjam, már csak probléma volt vele, csak fizettek utána, a fajukat ellopták, és így tudtak megvenni az okoskodók, az élelmesebbek.
Na de úgy tudom, hogy most már hogy többé-kevésbé rendeződött ez a helyzet.
Hát úgy, hogy tetszik, hogy többé-kevésbé. Tehát még rengeteg a tennivaló, még én azt mondom, az útnak felénél vagyunk csak, de most már van erdészetünk, már van 2000 hektárunk az egyesületben, amelyik őrzés alatt van, próbálunk a legelőkkel is gazdálkodni, ugye már azt senki nem említi, hogy amíg nem volt legelő gazdálkodás, nem volt semmi. Millió euróban mérésük szerint ami pénz nem jött be a településre a támogatásból. Máshol ebből meggazdagodtak, mi pedig loptuk a maradék erdőnket, amíg volt, ahelyett, hogy ezzel foglalkoztunk volna.
Széldöntések vannak ezen a területen? Mert azért sok közbirtokosság is panaszkodik, hogy időnként sajnos a természet megvicceli őket, és akkor okoz kárt egy-egy ilyen hatalmas széldöntés.
Hát az egész erdő kalvárja, Szentegyházán is egy 96-os széldöntésből indult. Tehát onnan szabadult el a pokolasztán. Az utóbbi időben nem volt széldöntésünk, mivel most már csak fiatal állományunk van. Nagyon sűrű, ami a széldöntésre nem hajlamos, viszont egyéb károkra nagyon, tehát túl sűrű, nem volt kezelve, nem volt gyérítve. A vizes hóra felületeire a szél jön, letöri hegyeit, tehát romlik az állomány nagyon. Amúgy is nagy százalékból lucfányvásunk van, ami ugye a klímaváltozás miatt nagyon nagy veszélyben van kitéve. Nincs elegyítve az állomány abszolút. Nagyon hajlamos a betegségekre, nem olyan rózsás a jövője neki.
Amikor vannak egy-egy ilyen újraültetés, akkor lehet olyan fajtákat is közéje ültetni, ami esetleg jobban védeni?
Hát ez lenne a megoldás, az elegyítés, csak a romániai erdőtörvény is elég vaskalapos, hogy így mondjam, tehát nagyon nehezen tudsz fajcserét végrehajtani, az üzemtár 10 évre korlátoz, tehát próbálunk mi akár fű alatt is bevegyíteni kevés lompulató fát közéje, tehát nagy szükség volna, vagy gyümölcsökre is, ugye vadat is ott tartsuk az erdőben, ne a kukoricásba szédelegén emedve, meg a rovarkárok kivédése végett is nagyon fontos volna ez. És remélem a jövőben komolyabban veszük ezt is.
Ő miért csinálja mindezt? Olyan lelkesnek tűnik, hogy ebben a témában is, abban is, hogy lehet hosszú távon ilyennek megmaradni?
Hosszú távon? Azt nem tudom még. Van egy nagyon jó csapatunk, az egész úgy indult, hogy 11-2 körül egy maroknyi fiatal azt mondta, hogy ez így nem egészen élhető így a város semmilyen szinten, tehát se az erdő nem volt rendben, se a város nem volt rendben, se semmi nem volt rendben. És akkor azt mondtuk, hogy legyen valami változásszerűség. És összeálltunk 30-40-en, önkéntesen kezdtük őrizni az erdőt, eljuttunk odáig, hogy akkor már tudtunk szerződést kötni. Akkor lassan az önkormányzatban is sikerült egy jó csapatot összerakni, amit a választók megtiszteltek a 4-5-ös bizalmukkal, hogy így mondjam, mert adták az addigi eredményeket. Tehát 6 éve már a város is fejlődő pályára ad, hála jó Istennek. És én azt hiszem, ez a csapat tartja meg az embereket, a lelkesedést, és persze kell a családi támogatás is hozzá.
Ronc előtt szentegyházi erdésztechnikust, fiatal gazdálkodót kérdeztük. A mikrofont most Madaras Gábor veszi át.
Fülöp Zoltán vagyok, az Issaházi gazdakör elnöke.
Mióta tölti be ezt a tisztséget?
Első perctől, ugye 2002. május 22-én jegyeztük be az Issaházi gazdakört. Próbáltunk utána nézni, hogy létezett-e azelőtt valami hangyaszövetség, vagy esetleg a szomszéd falvakhoz tartoztunk, és itten nem létezett, nem találtunk semmit, úgyhogy mi így tartjuk magunkat nyilvánosság, hogy azóta létezünk 2022-től.
Hány gazda tagja ennek a szövetségnek?
Ez változik, ugye eleinte volt, mikor még egyszer 60-an is voltunk, akkor azért indítottuk, hogy a román támogatást, ami jött a tejre, a 6 hónapos bornyukra és a tinokra, ezen a gazdakören kaptuk keresztül minden gazdaköri tag 2006-ig. Na akkor mindenkinek megengedték, hogy saját maga kérheti ezt a támogatást, és úgy nézett ki, hogy akkor itt megszűnik a gazdakörnek a tevékenysége. De szerencsére ugye 2007-ben jött az Unió, hogy beléptünk az Unióba, és az önkormányzat felkért arra, hogy mivel nekünk van egy társulat, akkor vegyük bérbe a fennmaradt 38 hektár legelőt. És azóta ezen gazdálkodunk. Még pályázgatunk, vásárolgatunk, van egy pár gépünk, amit úgy próbálunk felhasználni, hogy nem csak azok a tagok részesüljenek, vagy kihasználják, akiknek állatjuk volt, ugye most mind kevesebb az állat, de azoknak is, akiknek nincsen. Például van egy szippantó, ami ezelőtt a tehénytől a hígtrágyát hordtuk ki a mezőre, most meg, hogyha valakinek paprikással van, és egész évben szükség neki, hogy öntözze, már vízre van szüksége, akkor neki van adva bérmentesen, ugye minden gépet bérmentesen használunk. Mikor voltak a tejenek, akkor vásároltunk egy tejhűtőt, ugye a legelőtt az a csordás miatt nehéz volt fenntartani, akkor bekerítettük. Villanypásztorra van egy hengerünk, amikor szárazság van, és a vetés után az ember le kell jön, mindenki használhassa. Még szeretnénk egy pár olyan gépet, ami a legfontosabb, és ugye most pályázgatunk is, minden évben a szántás versenyre próbáltunk, sajnos ez a legkönnyebb, amit meg lehet közelíteni, de amellett még a Buzai Összentő programon, a Magyarok Kenyerén részt veszünk, akkor a hagyományos arató ünnepén, ami Karácsonyfalván szokott, tavaly is 32 személyet részt, mi is próbálunk itt, hogy csalogatni, hogyha megyünk, akkor jönnek is. Szóval ez egy ilyen közös működés, már csak így lehet közösen. Még azután egy jó bográcsózás, egy kicsi zene, mulatunk, ameddig az emberek jól érzik magukat, csak akkor úgy gondolom évente egyszer ezt meg lehet oldani és meg lehet szervezni.
Könnyű dolguk van, mert van zenészük is itt a faluba, tehát nem kell messzere sem menni. A másik az, hogy a gazdakör segít a közös vetőmagbeszerzésben is, akár műtrágya beszerzésben is, mert régebben ebben is segítették a tagokat.
A műtrágyánál nem, ott felelősséget kell vállalni az, hogy a gazda kifizeti, és hogyha nem fogja kifizetni, akkor mit fogunk csinálni. Hát a vetőmagoknál azt lehet, mert az RMG-n keresztül lehet vetőmagokat Magyarországról vásárolni, behozni, szegedi, mártonvásári magokat. És én úgy gondolom, hogy jó lenne onnan vásárolni, hogy támogassuk, hogy ők tudjanak tovább fennmaradni, és szerintem még a román kutatóintézeteket is jó lenne, mert hogyha valami háború jön és lezárják a határt, bizony a vetőmagot nem fogunk kapni.
Ha jól értettem, vannak kísérleti parcelláik is. Mit kísérleteznek?
Igen, az idén van 20 fajtánkból őszi kalászosok, őszi buza, őszi tritikáli, őszi árpa, őszi zab és őszi rozs.
Ezek a fajták eddig nem voltak őshonosak itt, vagy eddig nem vetették őket?
Már harmadik, negyedik éve foglalkozunk vele, máshol biztos hamarabb vetették. Itt a környéken úgy látszik, hogy nagyon jól megy. A tavaly a Seúzóból, ugye ez egy újfajta mártonvásári vetőmag, ami 8 tonnát megadta.
annyi mindennel foglalkozik, mikor jut ideje szőlővel foglalkozni? Mert tudom, hogy van szőlőse, és bor versenyekre is eljár a nedűvel.
Igen, azt a feleségemre bíztam, mert neki van több ideje, és azt a részét szinte ő végzi. Eljárogatunk borversenyekre is, ugye nagyon szeressük a balavásárhelyi borversenyt, ott mindig részt veszünk, Dicsőszentmártonba is szoktunk menni, ott kevesebben vesznek részt, de itten 513 bor minta volt.
Gondolom, hogy azért díjakat érnek haza, ez azt bizonyítja, hogy akkor az asszony jól végzi a dolgát a szőlősben, jó. Nem?
Hát a jó szőlő mellett nem azt jelenti, hogy van jó borunk is, a borra is oda kell figyelni, és évről-évről tanulunk, sok gazda van, aki jó minőségi bort előállít. Én egy bronzérmet hoztam, és a szomszéd borával, ugye én készítettem neki, ők kim vannak Németbe, egy ezüstet.
Fülöp Zoltánnal, az Istvánházi Gazdakör elnökével beszélgettünk. Köszönjük, hogy bennünket választanak és hallgatják műsorunkat. Most Bartos Éva énekel.
Borbé Zsuzsa vagyok, a Borbé Kürtős Kalácstól.
Több éve, hogy ezzel foglalkoznak, az ünnepek tájékán több a munka, nagyobb mennyiségben kell készíteni ezeket a finomságokat?
Igen, hála Istennek az ünnepek előtti időszak az egy kicsit zsúfoltabb. Olyankor nagyon megugrik a kereslet a beiglik iránt, és ugyanúgy a dobozos sütemények, tehát ami takarja a zserbólinzer, hókifli, kókuszkockát is.
Régebben ezt általában a háziasszonyok otthon szokták megsütni, most ez nem divat itt Menaságon sem, ahol amúgy hagyományőrző emberek laknak?
Biztos vannak családok, akik még mindig ragaszkodnak a saját készítéshez, viszont én úgy gondolom, hogy eléggé háziasan és minden elméntesen próbálunk dolgozni, ezért van kereslet a süteményeinkre is.
Ezekre a beiglikre, kalácsokra évközben nem lenne kereslet? Mert majdnem minden pékségnél, labornál így ünnepek tájékára időzítik ezeket a termékeket.
Nálunk az év úgymond minden szakaszában megtalálhatóak ezek a termékek az üzletekben, de olyankor megnő a kereslet.
Általában melyik változatot keresik?
Mi nem ragaszkodunk a modern ízvilághoz, mi még mindig a diós mákosnál maradunk, és valószínű, hogy továbbra is ezt csak így fogjuk folytatni.
Van akivel dolgozni, vagy önök is küzdködnek munkaerőhiánnyal?
Hála Istennek nem küzdködünk munkaerőhiánnyal. Az embereink, akikkel indultunk, én úgy gondolom, hogy úgy 60%-ban még mindig azokkal dolgozunk. Egy pár ember, akik közben még csatlakozták hozzánk. Hála Istennek nincs gond.
Hogyha újítani akarunk, akkor azt ünnepek tájékán érdemes tenni, vagy amikor úgy érezzük, hogy most már elég régóta nem rukkoltunk ki valami újjal a piacra?
Hát semmiképp nem ünnepek tájékán, mert olyankor azt keresik, amit már kóstoltak, vagy a megszokott ízt keresik inkább.
Most mekkora területen vásárolhatják meg a termékeiket?
A Felcsík, Kászon, Gyimes és az egész Csík környéke van lefödve az általunk készített termékekkel.
Borbé Zsuzsa, a csíkmenassági Borbé Kürtös Kalács társtulajdonosa válaszolt kérdéseinkre. Most Bambó Gábor és népi zenekara muzsikál.
Önök a Gazda Élet című műsorunkat hallgatják ultrarövid hullámon a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz-en. Ugyanakkor a középhullámú adókon és interneten is követhetnek bennünket a marosvásárhelyiradio.ro címen.
Ha érdekesnek vagy számukra értékesnek tartják az elhangzott információkat, véleményezzék vagy osszák meg a műsort. Hűségüket ezúttal is köszönjük. Ha véleményük, észrevételük van a műsorral kapcsolatban, továbbra is jelezzék elérhetőségeinken.
Levélcímünk Marosvásárhelyi Rádió 540-445, Marosvásárhely, 1918. december 1. sugárút, 109 szám. Elektronikus levelet a gazdaélet@marosvásárhelyiradio.ro e-mail címre küldjenek.
Balázs Mezei Erzsébetet hallgattuk. Jövő kedden tervek szerint élő közvetítést hallhatnak kihelyezett stúdiónkból Parajdról, ezért fennáll a lehetősége, hogy elmarad Gazda Élet műsorunk. Holnap ugyanebben az időben a Kertbarátok című műsorunkat sugározzuk. Csütörtökön 12 órakor a vendégségben a Marosvásárhelyi Rádió című műsorunkkal Csíkmadarasról jelentkezünk. Vasárnap a Faluvilága című műsorunkban a Maros megyei fickóról hallhatnak.
A brassai cengoldalon kinyílott a piros rózsa, jártam hozzá kis nagyon, az csak a magas ég tudja. Jártam hozzá, de nem fogok járni. Tudom, édes kis nagyon, fog a gyünge szíved fájni. A brassai cekodat, elhervadt a piros rózsa, nem vihetek én az óta, nem vihetek, nem is járok arra, de ha egyszer arra járok, újra kinyílna a rózsa. Nem vihetek, nem is járok arra, de ha egyszer arra járok, újra kinyílna a rózsa.
Fazakas Istvánt hallgattuk, kedves hallgatóink, ennyi fért mai Gazda Élet műsorunkba. Műszaki munkatársam nevében is elköszönök, a jövő kedden 12 órakor újból számítunk figyelmükre. Műsorunkat a www.marosvásárhelyiradio.ro honlapon újra lehet hallgatni, de megtalálnak bennünket a Facebookon is. A Maros Művész Együttes Sárpataki legényesével búcsúzunk, rádiózzanak továbbra is velünk. Sármási Bocskai János köszöni figyelmüket, a viszonthallásra.